Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. A mai elmélkedésnek a címe két ígéret, kétféle válasz, Zakariás és a názáreti szűz a titok kapujában. Vagyis tulajdonképpen a mai evangélium és a holnapi összehasonlítása, és az összehasonlításból próbálunk valami szeretet üzenetet karácsonyra a szívünkbe fogadni. Nem olvasom föl egyiket sem, hanem az összehasonlítás alkalmából a két jól ismert történetet úgyis majdnem szinte elmondom. Az út, ahogy haladunk, először a helyszínről, a két helyszínről, ennek is nagy jelentősége van. Az egyik helyszín, tehát Zakariás látomásának a helyszíne a szentély. Az Új Szövetségben lejegyzett történet valójában az Ószövetség utolsó proféciája, teofániája. Most zárul le a szebb, a tökéletesebb iránti vágy korszaka, és már az ajtón kopogtat az ígéret, az ősi ígéret beteljesülése. Ebben a pillanatban még minden a régi keretek között történik. Nagyon érdekes, tehát a régi keretek között a templom első szentélyében, ahol a hétkarú gyertyatartó, a kitett kenyerek asztala és a tömjén áldozására szolgáló aranyoltár állt. Ettől a résztől a szentek szentjét egy nagy kárpit választott el, oda már csak a főpap léphetett be, és a kárpit az, ami nagypénteken meghasadt, ugye, az evangéliumok szerint. Tehát a szentély. Utoljára szólal meg az a hang, amely végig kísérte Izrael életét szeretetével, jóságával, de a hangforrása még nem volt teljesen ismert népe előtt, bár nagyon sokszor megnyilatkozott, csak gondoljunk csak Ábrahámra, Mózesre és a prófétákra, mégsem volt teljesen ismert, arcát lepelfedte, ahogy később nagyon szépen Szent Pál írja. De már nem sokáig. Erről szól a jelenés, az utolsó ószövetségi jelenés, a templom beteljesülése is közeleg, és a templomnak a szolgálat ideje is lejár lassan. Tehát ez az első helyszín. A másik helyszín az angyali üdvözleté, a názáreti ház. Lehet, hogy csak házikó vagy kunyhó, jelkép ez is, az emberek, a szegény emberek, legkisebbek, elesettek között történik az Új Szövetség első kinyilatkoztatása, ami több is ennél. Nem csak kinyilatkoztatás, majd fogjuk látni, még az a tény is jelentős, hogy ez a kis ház Názáretben van. Abban a városkában, tehát nem is a főváros környékén, nem is Júdeában, abban a városkában, ami már Galileában fekszik, pogányok körzetében, és ami még egyes apostolok szemében is gyanús, megvetett hely, jöhet valami jó Názáretből? Nagyon érdekes, szándékosan. Nem csak eltűnik a régi templom, ekkor már, nem csak az emberek között vesz szállást az ige, hanem minden régi keretből kilép, az egész világot betölti szeretete, a bűnös, az igazak által lenézett világot. Tehát a bűnös világot, amit igazak lenéztek, kilép a keretek közül, a kiskunyhóba. Nem véletlen, hogy az eredeti formájában a zsidóknak írt Máté evangélium meg sem említi ezt a történetet. Az ige megtestesülését és Názáretről nem szól Jézus gyermekség történeténél. Nála a világra kiterjedő isteni hívás, a napkeleti bölcsek történetében szólal meg, tehát Máté is átlépi a zsidó kereteket, de ő azzal a szimbolikus történettel, hogy Isten a világ minden tájáról hív új és új embereket. Tehát ezért fontos a názáreti ház. A másik, a titkok befogadói, egy pap és egy leány. A pap. Nem mai értelemben pap, ezt tudjuk, hanem a lévi törzsből való származás szerint, bonyolult beosztás szerint szolgáltak a papi és levita osztályuk a templomban, egyesek végleg ott tartózkodtak Jeruzsálemben, legtöbbjük azonban otthonában végezte, hát ma így mondanánk, civil foglalkozását, általában földművelést, vagy valami gazdaságot, és akkor jött Jeruzsálembe, amikor a beosztását közölte a főpap, vagy annak az irodája, tehát fel kellett mennie akkor, és egy bizonyos ideig ott végezte a szolgálatot. Ez a papnak szóló kijelentés egy korszak lezárása. Nem csak új templom körvonalai bontakoznak ki szemünk előtt, hanem egy új papság is. Megszűnik a törzsi papság, lévi törzse szerinti papság, és nem sokára a világ elé lép az egyetlen örök főpap, és tökéletes minden időkre szóló áldozatot mutat be. Zakariás a régi rend képviselője, halványan már ő is megsejti az újat. Itt érdemes elolvasni a zsidókhoz írt levélnek számtalan részletét, ahol pontosan ez boncolgatja a számunkra most ismeretlen lejegyzője ennek a gyönyörű szép levélnek, hogy megszűnik a rendi papság, a törzsi papság, és Krisztus az örök főpap. Tehát itt is a pap az utolsó, aki befogadja. A másik egy leány, egy szűz, ahogy a világ szinte összes fordítása visszaadja, eredetileg a szó fiatal leány jelent. Izaiás 7. fejezete alapján, ezt nagyon jól ismerjük, íme a szűz, méhében fogan és fiat szül, neve Emmanuel, velünk az Isten. Ugyanezt idézi Máté evangéliuma első fejezetében a József álmánál. Tehát egy leány, a befogadó, akinek jegyese van, az ő nevét, a jegyes nevét is ismerjük. Készülnek, és arra készülnek, hogy a teremtés szent rendje szerint Isten képmásai lehessenek. Szent készület, de a legszentebb még ennél többet tervez, felülmúlja a terveket, az egész emberiséget fogja megajándékozni egy új, egy soha nem hallott titokkal. A befogadó még vidéki leány, egyszerű, csendes, készül, Isten is készül, egy falusi leány, ez is jel, nincsenek törzsi papi keretek, nincsenek ismert megoldások, tehát szinte, főleg a Lukács evangélium nem is nagyon törődik ilyen vonatkozásokkal. Vőlegénye viszont Dávid fia, ez fontos, mert a választott nép szemében nagyon fontos, hogy a messiás Dávid fia legyen, ezt a Máté evangéliuma részletesen kifejti, de Dávid fia is szegény ám, aki később majd ősének városában nem talál helyet. Már a születés történet, egy szegény király leszármazott. Jelek, képek, sokaság, ezek minden szó fontos, mert a valóság mellett minden kép is gyönyörű tanítást tartalmaz, ezzel a vidékkel, a pogány területtel, az egyszerű leánnyal. Most jönnek az ígéretek, tehát mind a kettőnek ígér valamit a mennyei szózat. Első ígéret az, hogy próféta születik. A magtalanság, gyermektelenség átkát szégyenét elveszi az Úr isteni irgalomból, de itt mégis a természet síkján maradva fiú születik, aki a legnagyobb és egyben utolsó ószövetségi próféta lesz. Tehát ez az ígéret, próféta születik. Az ígéret kerete, ahogy a templom is, itt is ószövetségi stílusú, és a nazireus hivatás egyes elemeit tartalmazza, ugye Sámson történetében is, most én nem mélyedek el ebben a nazireus hivatásban, olvassák el a mai szent olvasmányt is például, a messiási ország jelzése is ószövetségi, tehát az egész keret, az elbeszélés kerete is ószövetségi, ahogy majd később János is, maga a keresztelő is, még ezekben a keretekben hirdeti az újat. A másik ígéret, próféta születik, a leánynak, a szűznek megváltó születik. Minden megszokottat átlépve, minden eddigi elképzelést felülmúlva érkezik Isten személye, szeretete, az ige. Tehát az előző történet elhelyezhető a természet rendje szerint. Az ige nem régi szentébe lép már, hanem emberi szív közelében vesz szállást, lakást. Hitünk végtelen nagy titka ez. Isten emberré lesz, Isten ember születik. Valóságos Isten, valóságos ember. Földi édesanya szeretetét kéri ehhez. Az ígéret, a keret még itt is egy kicsit ószövetségi, hogy Dávid trónja, Jákob háza, de mégis az új felülmúlja mindezt, a magasságbeli fiának fog hivatni. Új elem. Nagyon szép és mélyértelmű, hogy a két ígéretet ugyanaz az isteni küldött Gábriel tolmácsolja. Tehát ő időn kívül van, idő fölött van az örökkévalóságban, és mégis összekapcsolja a kettőt, Zakariásnak a régi rend szerint a régi templomba elviszi az utolsó jövendőlést, és a názáreti házba elviszi a megvalósulást, és az Isten végtelen szeretetét. Gábriel. Az átmenetet és a kegyelem folyamatosságát, Isten kegyelmének a folyamatosságát sejtjük ebben a nagyon szép motívumban. Hogy történik a befogadás, az Isten szavának a befogadása két jelölt, hogy így mondjam, részéről? Zakariás, jelet kér, miből tudhatom meg? A jel kérése nem egyértelműen negatív a Szentírásban, ambivalens értékű. Lehet megengedett. Gedeon esetében egymás után többször jelet kér Istentől, hogy ő-e a elhivatott, küldött és a bíra, a kijelölt bíra, többször is, és mégis megengedi Isten. Sőt, valamikor maga az Úr szólít valakit fel a jelkérésre, Ákász királynak mondja a próféta, kér jelet magadnak, és ő azonban visszautasítja ezt, és ekkor jön aztán az íme a szűz méhében fogant, tehát ez is egy ilyen szövegösszefüggésben van. Viszont mondtam, hogy ambivalens, máskor a kételkedés, a bizalmatlanság megnyilvánulása. Tehát ha csak nem látom, nem hiszem, nekem tapasztalnom kell, és csak akkor hiszem. Erre mondja az Úr, ha csak jeleket és csodákat nem látok, nem hisztek, sőt, még azt is mondja, ez a nemzedék, gonosz nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, csak Jónás prófétájét. Tehát Itt a jelkérő nem hisz önmagáért, a végtelen szeretetért, ezért kézzel fogható bizonyítékokat kér, követel. Ezt tulajdonképpen lelki infantilizmusnak is nevezhetjük, a gyermek-szülő kapcsolatban is ilyen retardációszerűség lehetséges, erre oda kell figyelni. Zakariás is most ebbe a lelki, a korától eltekintve mégis ebbe a lelki infantilista csoportba tartozik, hiszen ezt mondja, miből tudhatom meg. És itt a jelet elítéli a szöveg, mert azt mondja, hogy nem hittél. Tehát tulajdonképpen érdekes ezen elgondolkodni, hogy van, amikor jó út ez, van, amikor a hát lelki infantilizmus, miből tudhatom meg. Aztán végül is kap jelet, de ez a jel büntető jellegű, az elnémulás. Különben az elnémulás, egy, majd erről még külön beszélünk, egy nagyon szép titok. Mária, a názáreti szűz, a mikéntről érdeklődik. Nagyon oda kell figyelni a szövegre, hogy sokan azt mondják, hogy de hát ő is, meg akkor Zakariás miért büntette meg az Úr? Nem, a mondat pontosan úgy szól, hogy miből tudhatom meg, és a szűzanya pedig azt kérdezi, hogyan lehetséges ez? Tehát itt nem jelkérés van, csak beszélget a Jóistennel. És hogyan lehetséges ez? Egész más. És ebben a példabeszédben is példánk lehetne, mert ő nem fanatikus, kérdez az Úrtól, igen, tárgyilagosan. Ugye, az Isten jelenlétében, az angyal jelenlétében tárgyilagosan, ugye mondja neki az angyal, hogy ne félj Mária, de mégis higgadtan tud vele beszélgetni. És eközben el is fogadja az ő terveit. Nem kér jelet, mégis kap egy jelet, hogy az angyal megosztja vele Zakariás és Erzsébet nagy-nagy örömteli titkát. Hát számára ez lesz a jel. Következő lépés az elnémulás. Zakariás nem válaszol, elnémul. A szertartás végén is csak int az imádkozó tömegnek, megértik, éppen mondom, ma volt az evangélium ez, büntetés ez, így is értelmezhető büntetésnek is, de van egy másik szép jelentése is ennek az elnémulásnak, mély, titokzatos csendben formálódik a világ, átalakul a régi rend, újnak adja át a helyét, és itt a csend, mint a természet csendje, a fölébredés előtt nagy-nagy csend, az Isten csendje, az új készülődik. Isten szeretete munkálkodik a két világ határán, nincs helye a beszédnek, csak a csendes szemlélődésnek. Különben ehhez hasonló, ugyanilyen szép bibliai kép az álom is. Pontosan ezt fejezi ki, az álom legyen. Mária igenje legyen nekem a te igéd szerint. És az ige testélőn, ez már János prológusából való kijelentés, és így ezzel a szép régi magyarsággal fejezzük ki a történet, a legnagyobb, legszentebb történet elkezdődik. Isten akarata, a szeretet áradással találkozik az emberi befogadással, az emberi igennel. Ekkor még nincs külső változás. Megvan a templom is, és a kis csendes názáreti ház is, a világ látszólag ugyanolyan. Mégis mindörökké más.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.